katonatan és történész, az Inforádió Arinájának vendége, Exterde Tibor vagyok, jó estét kívánok, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy eljött.
Minden évben, ahogy ebben az évben is, korábban is meghallgathattuk, hogy melyik politikus mit gondol március 15-éről, az események azok maguk már a középiskolás tankönyvek előtt, már az általános iskolában is egészen alaposan olvashatók. A forradalmi napokat azonban valószínűleg hétköznapok előzték meg, és legalábbis sokat segítene, ha tudnám, hogy milyenek voltak ezek a hétköznapok, hogy meg tudjam érteni, hogy mit jelentett a forradalom akkor. Például, hogy élt egy budapesti ember 1848-ban?
Attól függ, mi volt a foglalkozása, vagy jól, vagy rosszul természetesen, inkább rosszul, mert az többnyire mindig többeket sújt, mint amennyi jó a jó módvaknak kerül. Ugyanakkor mindenki tudta, aki kettőt meg kettőt össze tudott adni, hogy az ország valami óriási és nagy jelentőségű társadalmi, gazdasági, politikai átalakulás előtt áll. Ez benn volt a levegőben, benn volt az országgyűléseken most már, vagy 16. Minden országgyűlésen egy kicsit közelebb kerültek a célhoz. És 48 az volt, amikor a sok elgondolást, a sok félkész vagy kész gondolatot tettek, követték.
Azt lehet mondani, hogy reform gondolatok már voltak forradalomra, mint forradalomra gondolt valaki?
Nem szükséges forradalmat csinálni akkor, amikor nincs szükség forradalomra. Gyakorlatilag forradalom nélkül is megvalósultak a nemzet alapvető követelései. Ezt az európai forradalmi hullám megkönnyítette. Ugye januárban Palermo indul, ez mindenki röhög rajta mondván, ezek a taliánok nem férnek a bőrükbe, megint ugrabugrálnak. A jóságos király löveti őket, mert az abszolutizmus így működik a fellegvárból. Egy ember van, aki azt írja, hogy Palermo lesz az a fákja, amelyik Európát lángra lobb, hogy ez most Vári Pál. És ennek a fiatal fantasztának lesz igaza.
De mit akartak az emberek? Gondolom, akkor is voltak olyanok, akik aktívan részt vettek az események alakításába, és úgy képzelem, hogy volt egy nagyon nagy tömeg, amelyik inkább csöndbe volt és várt. Vagy ez akkor másképp volt?
Nyilvánvaló, hogy az ország előtt álló, és ez megint mindenki tudta, a legfontosabb lépés, ez a kereszténység felvétele óta a legnagyobb változás, az a jobbágy felszabadítás. Ez bent volt a levegőben, minden országgyűlés egy picit közelebb lépett hozzá. Most megvalósult. Tehát ez a legnagyobb, ez a legnagyobb magyar változás. Széchenyiben indul el. Széchenyi ugye a hitelben. Neki megy az ősiség törvényének, ami lehetetlenné tette, hogy bárki hitelt vegyen föl a földbirtokára.
Ez ugye azt mondja, hogy nemes ember nem vesz föl hitelt.
Na most az volt, hogy az ősiség törvényének az eltörlésével a föld magántulajdon. Magántulajdon akkor nem csak a grófnak lehet magántulajdon, hanem a jobbágynak is. És a jobbágy hirtelen a maga 25 hódos jobbágytelkének a szabad gazdája, tulajdonosa lett, tagja lett a nemzetnek, addig abból ki volt zárva, csak a nemesség volt a nemzet, és polgára hazának. Tehát ez egy igazi változás, nem csak a magyarokat érintette, hanem minden nemzetiséget, mindenkit az országban.
Innen nézve kézenfekvőnek tűnik, hogy tőke nélkül nehéz fejleszteni egy földbirtokot. Miért volt olyan pokoli nehéz az ősiség törvényét hatályon kívül helyezni, eltörölni?
Nem volt olyan nehéz, ezt egy pillanat alatt meg lehetett tenni. És hát, ha egy törvény majdnem 500 évig egész jól működik, az nem jelenti azt, hogy örök életű, hiszen ekkor már a fejlődés legnagyobb akadálya. Nem lehetett megterhelni hitelfelvételekor a földbirtokot. Ugye Széchenyinek is azt mondja a Vécsi bankár, ha uraságodnak kihalni méltóztati, és hát egyelőre felesége sincs uraságodnak, akkor én elvesztem a pénzemet. Na most viszont Széchenyi konokul és következetesen végig gondolta ezt a gondolatmenetet, és elfogadta. Kellett azonban két ember, Kossuth és Deák, akik elmagyaráztak a földbirtokosnak, hogy ezért ők nem járnak rosszul. Hogy a kényszermunkán nincs Isten áldása, és a robot az kényszermunka volt. Jobban jár a földes úr, ha megfizeti a munkát, mert akkor jó munkát kap.
Ezt nehéz volt a földes úrnak megemészteni? Én úgy képzelem, hogy elég nehéz lehetett, mert az ingyen munkát még mindig nem kell kifizetni.
Mégis csak azt kell mondani, az érdekegyesítés politikája, ami ennek a két úrnak volt a találmánya, ez keresztül ment. És még valaki volt, aki az ország felemelkedéséről mondott valamit, Eötvös József báró, az első nagy magyar művelődés politikus, aki azt mondta, hogy csak a művelt nemzet tud emelkedni. Tehát, hogy az iskolákra áldozni kell, és megint csak független attól, hogy milyen nyelven tanítanak abba az iskolába. Tehát ez egy óriási előrehaladás volt, bent volt a levegőben, aki érdeklődött a politika iránt, az követte. Aki nem, az pedig a haszonélvezője lett, amikor ezek a követelések 1848 áprilisában az áprilisi törvényekkel megvalósulnak.
Sokan követték akkor a politikát?
Nem, nem. Már miért követték volna sokan a politika, akkor sem volt különösebben más. Egy nemesi megyei kiváltság volt, ráadásul rosszul volt megszervezve, mert a megyék elküldték a követeiket, akik az uralkodó őszinte örömére hosszadalmasan a sérelmeiket hánytorgatták föl. És így a komoly dolgokról nem volt idő beszélni az országgyűléseken.
Ezek szerint nem volt úgynevezett mai értelemben véve társadalmi nyomás a küldötteken, hogy azt kell csinálniuk, amiről úgy gondolják, hogy a nép szeretné csinálni.
Hát azt kellett csinálniuk, amit a megye megparancsolt nekik. Hiszen a követek akkor, és ez megint a népképviseleti ülésben nem működik, a követek visszahívhatók voltak.
Rendszerváltás előtt nálunk is.
Nem is volt az polgári ország.
Mikor fordult a forradalomba a hétköznap? Mi az első pillanat?
A bécsi forradalom az, amelyik egy ilyen nagy változást előidéz, és a magyar politikai elit erre fel volt készülve. A bécsi forradalom szent szövege Kossuth március 3-i felirati beszéde volt, amelyikben benne volt egy olyan követelés, amit Batthyány már 47. novemberében elmondott, adjon ő felsége alkotmányt nem magyar tartományainak. Ausztriában nem volt sem alkotmány, sem parlament. Magyarországon meg az uralkodó csak az országgyűlésen együtt tudott törvényt csinálni. Nem azt akartuk, hogy mi tőlünk is elvegyék, hanem azt, hogy kiterjeszteni. Kétszer a 19. században, 48-ban Kossuth úr, 67-ben Deák úr jóvoltából kap polgári alkotmányt Ausztria.
Miért volt olyan fontos az alkotmány gondolata? Mire jó az alkotmány?
Azért volt fontos, mert volt egy félelem az emberekben, nem alaptalan. Az orosz cár, akinek hivatalos címe az volt, hogy minden oroszok cárja és egyeduralkodója, ennek megfelelően uralkodott Oroszországba. De az Oroszországhoz csatolt lengyel királyságban alkotmányos uralkodó volt 1831-ig. Akkor a lengyel szabadságharc leverése után azt mondta, hogy a lengyel játszották jogaikat. És ezt majd mi is megkapjuk 149-ben. Ezt akartuk megelőzni, és ezért inkább kiterjeszteni a jogot másoknak is megadni, mint hogy tőlünk elvegyék, és így csináljanak valami egyenlőséget.
Az a gondolat lehetett benne az én egyszerű eszemre lefordítva, hogy ha többeknek van, akkor többet nehezebb visszavenni? Vagy valami ilyesmi?
Nem, hát az volt, ez egy kétarcú birodalom volt. Az egyik fele Magyarország, Erdély és Horvátország az alkotmányos volt, az összes többi az nem ismerte az alkotmányt. Kézenfekvő volt azoknak is megadni az alkotmányt, hiszen ott is voltak ilyen követelések, és ezek a követelések a bécsi forradalomkor, amelynek, mint mondom, a szent szövege Kossuthnak ez a felirati beszéde, ezek megvalósulnak a jóságos császár. A nem nagyon okos, de tényleg végtelen a 5. Ferdinánd kikocsizott és megígérte. És megadta, és ezzel a forradalomnak körülbelül vége is volt egy időre.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk, nálunk még el sem kezdődött itt Budapesten.